Javult Magyarország kockázati megítélése, ezért a kamatfolyosó szűkítéséről döntött a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az alapkamat csökkentése azonban továbbra sincs napirenden. Tatár Tímea összefoglalója.
Az alapkamat 13%-os mértéke megfelelő, és az egynapos betétek 18%-os kamata is indokolt, mondta el Virág Barnabás, az MNB alelnöke a kamatdöntő ülést követő sajtótájékoztatón. Mivel az elmúlt időszakban javult Magyarország kockázati megítélése, a testület a kamatfolyosó szűkítéséről döntött.
A szélsőséges forgatókönyvek kockázatai csökkentek, így lehetőség nyílt a kamatfolyosó felső szélének mérséklésére. A korábbi 25% helyett 20,5%-on állapította meg.
Márciusban folytatódott a hazai infláció csökkenése, a maginfláció ugyanakkor emelkedett, tette hozzá Virág Barnabás.
Április hónapban tovább folytatódott a hazai élelmiszerinfláció csökkenése, az élelmiszerek egy szélesebb körében az árszint csökkenése is megjelenhetett. Ugyanakkor ismét egy magas átárazást láttunk, kifejezetten a szolgáltató szektor esetében, ami jellemzően a telekommunikációs ágazat szolgáltatásainak áremelkedéséhez volt köthető.
Az év közepétől pedig egy kifejezetten gyors infláció mérséklődés következhet be, tette hozzá. Az MNB alelnöke arról is beszélt, hogy 2023 első negyedévében tovább lassult a hazai gazdasági aktivitás. A 2022 második fele óta látható technikai recesszió vélhetően folytatódott. A gazdaság élénkülése az év második felében várható.
A belső kereslet szűkülése erősödött, ez igaz mind a lakossági fogyasztásra, mind a beruházásokra, ami ugye azt jelenti, hogy az átáradási mozgástér az egyre szűkebbé vált, és a verseny erősödése, illetve a piaci részesedések megtartása egyre inkább az erősödő árverseny irányába fog hatni a következő hónapokban.
Magyarország külső egyensúlya az elmúlt hónapokban számottevően javult. Februárban jelentősen csökkent a folyó fizetési mérleg hiánya. Virág Barnabás szerint a külső egyensúlyi pozíció a korábbi várakozásokhoz képest is kedvezőbb lehet.
Kifejezetten pozitív az, hogy a külkereskedelmi egyenlegünk 2021 közepe óta 2023. februárban első alkalommal ismét pozitívvá vált. Emögött mind az áruegyenleg, mind a szolgáltatás egyenleg javulása megjelent.
A Magyar Nemzeti Bank alelnöke kiemelte, a monetáris tanács jövőbeli döntési folyamatát 4 alapelv, az óvatosság, a fokozatosság, a piaci hatások értékelése és az előzetes kommunikáció határozza meg.
Az alapkamat jelenlegi 13%-os szintjének tartós fenntartása szükséges. Ennek módosítása jelenleg nincs napirenden. Az inflációban egy erős, tartós, lefelé mutató trendet kell, vagy kellene látnunk ahhoz, hogy ezt mérlegelni lehessen.
Amennyiben a fundamentális inflációs folyamatok indokolják, az alapkamat jelenlegi szintje a korábban vártnál hosszabb ideig is fennmaradhat, hangsúlyozta Virág Barnabás.
Az elemzői várakozásoknak megfelelő döntést hozott a jegybank monetáris tanácsa, ismét Tatár Tímeát hallják.
Ahogyan arra előzetesen számítani lehetett, a jegybank a kamat folyosó felső szílét, tehát az egynapos hitel kamatát csökkentette 450 bázisponttal 20,5%-ra, ismertette Beke Károly, a portfólió elemzője.
Azért lehetett erre számítani, mivel Virág Barnabás alelnök egy múlt heti interjúban már előrevetítette gyakorlatilag, hogy megszülethet a döntés a kamatfolyosó felső szélének jelentős csökkentéséről, tehát ez nem okozott meglepetést, a kérdés csak az volt, hogy mekkora lesz a csökkentés mértéke. Nagyjából ez is megfelelt az előzetes várakozásoknak, az elemzők 500 bázispont körüli mérséklésre számítottak.
Beke Károly szerint az alapkamat csökkentése továbbra sincs terítéken. Elsőként az irányadó kamatnak kellene csökkennie, ami most 18%.
Azt követően kerülhet sor esetleg az év vége felé a 13%-os alapkamat csökkentésére. Tehát ez egy hosszú folyamat, aminek most az első lépését tette meg a jegybank, gyakorlatilag a kamatfolyosó felső szélének a csökkentésével a további jelentős érdemi kamatemelés esélyét vetették el. A következő lépés majd az lehet, hogy az irányadó kamat is csökkenjen a következő hónapokban, és aztán összezáruljon ez az olló a 18%-os és 13%-os kamatok között.
Az elemző hangsúlyozta, miközben az elmúlt időszakban a fizetési mérleg és a külkereskedelmi mérleg hiánya is jól alakult, csökkent az energia világpiaci ára, erősödött a forint, az infláció érdemben nem mérséklődött. A jegybank további lépéseit ez utóbbi határozhatja meg.
Ha valóban elindul egy erősebb dezinflációs folyamat, akár már most áprilisban, tehát már az áprilisi adat egy jelentősebb esést mutat, akkor az akár azt jelentheti, hogy már május végén napirendre kerülhet a monetáris tanácsban az irányadó kamat csökkentése. Ha továbbra is csalódást okoz az inflációs adat, tehát a vártnál magasabb lesz, akkor elképzelhető, hogy ezt mondjuk csak júniusra tolja a jegybank.
Jelenleg egyébként Magyarországon van az egyik legmagasabb alapkamat. Lengyelországban 6,75%, Csehországban 7%, Romániában pedig szintén 7,1% az irányadó kamatszint. Az euróövezet alapkamatszintje 3,5%, az amerikai Fedé 5%-on áll.
Az energiaválságból való kiút csak piaci alapon történhet meg, de előbb vagy utóbb vissza kell térni a piaci normákhoz, mondta a MOL csoport elnök vezérigazgatója a társaság közgyűlésén. Egy közgyűlés kiváló alkalom a visszatekintésre arra, hogy mi történt az elmúlt egy évben, mondta a MOL rendes éves közgyűlésének megnyitóján a társaság elnök vezérigazgatója.
22 soha nem látott év volt az alatt az idő alatt, amióta én vagyok a MOL-ban, 99 óta, 2000 óta. Tavaly ilyenkor már dúlt a háború, és mindannyian abban bíztunk, hogy ennek valamifajta nagyon gyors békekötés lesz a vége.
Hernádi Zsolt azt mondta, egy év távlatából most már láthatjuk, hogy a nyugati világ elsődleges eszköze a háborúra a szankciós rendszer kialakítása volt. Az európai szankciók jelentős része energetikai vonatkozású, így kiemelten érintett a MOL, ezen belül is a legjelentősebb az orosz kőolaj tengeri importjára, valamint az orosz kőolajból előállított termékekre vonatkozó szankció. Közölte, az agresszió nem megoldás, ez nem a mi háborunk, de mégis alkalmazkodni kell. Úgy kellett biztosítani a régió energiaellátását, hogy közben meg kellett felelni a nemzetközi követelményeknek, összegezte, kiemelve, hogy 2022-ben mindezen tényezők miatt az energiaellátás diverzifikálása került a fókuszba.
A szászlombattai finomító esetében folytattuk a kőolaj nem orosz irányból történő, nem orosz típusú kőolajnak a bedolgozását, és a pozsonyi finomítóban is elkezdtük ugyanezt a munkát. Kiemelt mérföldkő volt az, hogy a korábban 100%-ban orosz kőolajat feldolgozó Slovnaft esetében elkezdtük behozni a nem orosz származású kőolajokat, és a mai nap megérkezett csővezetéken, Omisájból, Horvátországból, az első olyan szállítmány, ami a mi saját mezőnkből érkezik, Azerbajdzsánból.
Hernádi Zsolt azt mondta, megcsinálták a diverzifikációt, de a ráépülő technológiáknak egy részét még nem tudták átállítani. Végül erről a szabályozókat is sikerült meggyőzni. A csővezetéken szállított kőolaj így kivételt kapott a szankciós listán, emlékeztetett. Hangsúlyozta, a MOL rajta van azon, hogy elérje a teljes szabadságot.
Összességében egy közel 500 millió dolláros projektsorozatról beszélünk, ahhoz, hogy elérjük a teljes szabadságot a diverzifikáció terén, de ez még mindig csak a technológiai diverzifikáció.
Hernádi Zsolt a 2022-es eredményekről elmondta, jól teljesített a MOL azerbajdzsáni programja. Itthon Vecsés határában új mezőt tártak fel, 420 töltőállomással Lengyelországban terjeszkedtek, birtokba vették az új irodaházat, és bár összességében 2,2 milliárd dollár extra kormányzati elvonással szembesültek azokban az országokban, ahol dolgoznak, mégis erősebben jöttek ki a válságos helyzetből.
Meggyőződésünk, hogy az energiaválságból való kiút csak piaci alapon történhet meg. Előbb vagy utóbb vissza kell térni a piaci normákhoz, előbb vagy utóbb a kormányoknak, a nemzetközi intézményeknek el kell fogadni, hogy hosszú távon csak piaci normák alapján lehet fenntartani azt az egyensúlyt, amire mindannyiunknak szükségünk van.
A MOL közgyűlésén a részvényesek ellenszavazat nélkül támogatták az igazgatóság osztalékfizetési javaslatát. Összesen 279 milliárd forint osztalékot fizet ki idén a MOL a tavalyi eredménye után, ami részvényenként 350 forint. Sikeres évet zárt 2022-ben a Richter Gedeon nyerté. Erről számoltak be a társaság rendes éves közgyűlésén a vállalat vezetői. A részvényesek a Richter elmúlt 30 éves történetében először két javaslatról is dönthettek az osztaléki fizetésre vonatkozóan, végül az igazgatóság által beterjesztett 390 forintos részvényenkénti kifizetésre irányuló előterjesztést támogatták. A döntésről és a Richter tavalyi eredményeiről is kérdeztem Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját.
Pénzügyi értelemben minden idők legsikeresebb évét zártuk 2022-ben. A sok geopolitikai és egyéb nehézség ellenére 800 milliárd fölötti árbevételről tudtunk hírt adni, 200 milliárd fölötti tisztított üzemi eredményről. Sok egyszeri tétel itt az év végén nehezítette a dolgunkat, így az üzemi eredményünk végül 150 milliárd fölé érkezett meg. Nagyon elégedettek vagyunk ezekkel az eredményekkel, és a szakmai mérföldkövek tekintetében is olyan kihívásokat hagytunk magunk mögött, amire igazán büszkék lehetünk.
Az extra profitadók miként terhelték a Richtert 2022-ben, illetve ennek milyen áthúzódó hatása van, vagy van-e áthúzódó hatása erre az évre?
Idén kellett kivizetnünk ezeket az adókötelezettségeket, 2022-re 28 milliárd forintot vetettek ki ránk. A jelenlegi jogszabályok alapján 2023-ban egy hasonló nagyságrendű teherrel nézünk szembe, vagy tehernek nézünk elébe. Ez nem vezet oda, hogy le kelljen térni arról a pályáról, arról az üzleti célrendszerről, amiben eddig gondolkodtunk, és ezután is gondolkodni fogunk. Nyilván, ha fennmaradnak ezek az adók, akkor újra kell gondolnunk bizonyos döntéseinket.
Az osztalék kifizetésekről is döntöttek. Az osztalék fizetés az nagyobb lesz, mint a tavalyi év után, a 2021-es év után. Itt azonban volt vita, az igazgatóságnak volt egy javaslata, illetve volt egy alapítványi javaslat is, tehát végül az igazgatóság javaslatát szavazták meg a részvényesek. Az összeg azonban jóval több, mint a tavaly kifizetett osztalék részvényenként.
70%-kal magasabb osztalék kifizetésére tett javaslatot az igazgatóság, mint a tavalyi évben. Ez köszönhető annak, hogy a pénzügyi mutatóink lehetővé teszik azt, hogy a részvényesek számára közvetlenül készpénz formájában visszajuttassuk a megtermelt haszonnak egy nagyobb arányát, mint amire tavaly lehetőségünk volt. Emlékeztettek arra, hogy tavaly a háború kitörése után néhány héttel kellett arról döntenünk, hogy milyen összegben javasolunk osztalékot kifizetni. Az idén a különadó ellenére is egy konszolidáltabb, kevésbé extrém helyzetben tudunk erről dönteni. Nagy megkönnyebbülés számomra, és a részvényesek részéről a menedzsment felé egy bizalom kifejeződésének értékelem azt, hogy elfogadták azt a javaslatot, amelyet mi tettünk ezen a közgyűlésen. Úgy gondolom, hogy az a kiegyensúlyozott megközelítés, amelyet eddig is követtünk, ami a hosszú távú jövedelmezőséget és az osztalék kifizetési hányadot egymás mellé teszi, és nem engedi egyiket túlsúlyba kerülni a másik rovására. Ez a megközelítésünk helyesnek bizonyult, visszaigazolást kapott a részvényesek részéről. Jól mértük föl a részvényeseink túlnyomó többségének preferenciáit, és ennek örülök, mert nekem fontos személyesen is, hogy a részvényes értékteremtés tekintetében az elkötelezettségünk maximális legyen, és ez mindenki számára látható is legyen.
Ez forintba kifejezve mit jelent, tehát egy részvény után mekkora osztalékot fizetnek? Tavaly ugye ez 225 forint volt.
Idén 390 forintos kifizetésre tettünk javaslatot, és ez kapott támogató döntést.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. Lezárul az MKB Bank és a Takarékbank jogi egyesülésével az a három éve tartó fúziós folyamat, amellyel május 1-től Magyarország második legnagyobb magyar tulajdonú pénzintézete jön létre. A folyamat részeként április 27-e és május 2-a között egy 2 millió banki ügyfelet érintő technikai átállás zajlik le, ami nem érinti a fizikai betéti és hitelkártyás vásárlásokat és a kereskedői kártya elfogadó szolgáltatásokat, de a két pénzintézet ügyfelei az elektronikus csatornák és az azonnali átutalási megbízások esetében tapasztalhatnak leállásokat, mondta az Inforádiónak az MKB Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettese. Ginzer Ildikót kérdeztem.
Maga az átállási hétvége, az több ütemben jár majd bizonyos szolgáltatásoknak a szünetelésével vagy átmeneti kiesésével. Ez elsősorban egyébként az elektronikus csatornákat, az azon keresztül indított különböző átutalásokat és egyéb tranzakciókat érinti. Ugye pénteken, április 28-án indul az átállás, ekkor a bankfiókjaink egy rövidített nyitvatartással tartanak majd nyitva, és 12 órakor, déli 12 órakor zárnak. Az elektronikus csatornák szolgáltatásainak szűkítésére, illetve az elérhetőségekre 28-án pénteken éjféltől kerül majd sor, és tervezetten május 1-én, kora reggeli, hajnali órákban ezeket már teljes egészében vissza tudjuk majd adni az ügyfeleknek. Az átállási hétvége alatt fontos, hogy a fizikai bankkártyák és a hitelkártyák fizetési műveletekre teljes egészében használhatóak, ezekben ilyen értelemben nem lesz semmilyen korlátozás. Ez ugyanúgy igaz egyébként a boltokban történő fizetésekre, POS terminálokon keresztül, mint ahogy az ATM-ekből is lehet készpénzt felvenni ezekkel a bankkártyákkal. Az ATM-jeink egyébként a teljes hálózatban azok normál funkcionalitással működni tudnak majd. Az átállási hétvégét követően május 2-án reggel a normál rendésen normál nyitvatartás szerint nyitnak már ki a fiókjaink. Itt viszont már ugye a megújult MBH bankos arculati elemekkel, MBH bankos felületekkel találkozhatnak majd az ügyfelek. Ez igaz egyébként a különböző elektronikus csatornáinkra is, azok is teljes egészében megújulnak a hétvégén, tehát számos fiókunk esik át egy úgynevezett átmárkázási folyamaton, amikor ezek a fiókok megkapják ugye az MBH bank arculati elemeit, és ezekkel már rögtön a nyitást követő első nap találkozhatnak az ügyfelek.
Azért ne szaladjunk ennyire előre, ez alatt a 4-5 nap alatt mi az, ami nem lesz elérhető, hiszen a sajtótájékoztatón is elhangzott az, hogy bankkártyával mindenféle ügyet el fognak tudni intézni az ügyfelek, de azért nem minden szolgáltatás lesz elérhető, illetve fokozatosan adják vissza a szolgáltatásokat. Mi az, ami nem lesz elérhető?
Alapvetően az elektronikus csatornák használata lesz korlátozott. Ez azt jelenti, hogy a mobil applikációs felületek, vagy például a weboldalon elérhető internetbanki felületek lesznek korlátozva, és így azok a tranzakciók sem lesznek elérhetőek, amiket ezen a felületeken tudnának indítani az ügyfelek.
Tehát például nem tudnak majd pénzt utalni, vagy pénzutalást fogadni?
Pontosan, tehát a készpénz átutalások indítása és az átutalások fogadása nem működik majd az átállási hétvége alatt.
Teljes hétvége alatt?
Igen, ezek május 1-én a kora reggeli óráki korlátozásra kerülnek, kivéve az azonnali fizetési forgalomban történő fogadást, ezt a terveink szerint már a szombaton a kora reggeli órákban vissza fogjuk tudni állítani. Tehát ez azt jelenti, hogy az ügyfelek az azonnali fizetési rendszeren keresztül indított utalásokat már fogják tudni fogadni, ezek megjelennek egyébként így a számlaegyenlegekben, de az elektronikus csatornákra továbbra sem tudnak belépni, ezért itt mondjuk átutalásokat nem tudnak indítani, sem az azonnali fizetési rendszeren keresztül vagy azon kívül. A telefonos csatornák az végig elérhető lesz a hétvége alatt, teljes egészében 0-24 órában, de a telefonos csatornán indítható szolgáltatások köre az ugyanolyan módon szűkítésre vagy korlátozásra kerül az átállási hétvég alatt, mint az elektronikus csatornákon. Tehát nem lehet átutalási megbízásokat indítani az elektronikus csatornákon, nem lehet betétlekötési megbízásokat adni például az elektronikus csatornákon, tehát ami alapvetően egyébként például számlaműveletekhez vagy hitelhez kapcsolódó tranzakciók indítása, fogadása, ezek nem lesznek elérhetőek, ahogy említettem, kivéve az azonnali fizetési rendszeren keresztül történő készpénzfogadásra, amit már szombaton a kora reggeli órákban tervezünk visszaállítani.
Ugye a hó elejéhez kapcsolódnak bérkifizetések is, ezek hogyan fognak tudni megvalósulni?
Ugye jellemzően a bérfizetések azok egyébként sem hétvégén vagy ünnepnapon érkeznek, tehát ha normál menetrend szerint egyébként átállásmentes lenne, úgymond ez a hétvége, bérkifizetések akkor sem érkeznének. A 28-án pénteken beérkezett bérkifizetések, azok a normál menetrend szerint jóváírásra kerülnek még pénteken egyébként az ügyfelek számláján. Az első munkanapon május 2-án indított bérfizetések, azok pedig a másodikai munkanapon elérhetőek lesznek. Ahogy mondtam, hétvégén, illetve munkaszünet és ünnepnapokon egyébként sincsenek ilyen típusú kifizetések.
Ginzer Ildikót, az MKB Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettesét hallották. Május 1-től egységes MBH Bank márkanévvel és arculattal működik az MKB Bank és a Takarékbank a pénzintézetek közötti fúzió lezárását követően. A folyamatot 2022 márciusában az MKB Bank és a Budapest Bank sikeres egyesülése előzte meg. A második legnagyobb magyarországi bankként működő MBH a tervek szerint számos új termékkel lép majd piacra, mondta az Inforádiónak az MKB Bank transformációért és operációért felelős vezérigazgató helyettese. Egerszegi Ádámot kérdeztem.
Valóban egy folyamat lezárult, de valahol ez egy új kezdet is. Létrejön Magyarország második legnagyobb bankja, mérlegfőszeg szempontjából, de számos ügyfélszegmensben elmondhatjuk, hogy piacvezetőek vagyunk, így a vállalati ügyfélszegmensben, agrárszegmensben, illetve a leasing piacon is. És én azt gondolom, hogy ha folytatjuk a sort, akkor igazániból nem tudnék olyan területet, szegmens felsorolni, ahol ne lenne meghatározó a mi piaci részesedésünk vagy jelenlétünk. Összességében én arra számítok, hogy a létrejövő új bank a nagysága, ereje, szolgáltatási palettája és a jövőbeni fejlesztései, amelyek az ügyfelek számára folyamatosan fogunk az év folyamán és majd a jövőben rendelkezésre bocsátani. Mindenképp egy egészségesebb vagy még nagyobb mértékű élményt fog az ügyfelek számára biztosítani, tehát a verseny ezzel lényegében én azt gondolom, hogy tovább fog erősödni a bankpiacon, és ennek nagyon remélem, hogy az ügyfelek fogják összességében az előnyeit élvezni, olyan szempontból, hogy mindaz, amin mi dolgoztunk, és amit mi május 2-át az ügyfelek számára rendelkezésre tudunk bocsátani, az ország legnagyobb fiók hálózatával, közel 800 ATM-ünkkel, megújuló arculattal és ilyen értelemben digitális csatornákkal, egy bővülő termék és szolgáltatási körrel. Én nagyon remélem, hogy ennek mi is banki oldalról, nem csak az ügyfelek, hanem mi is az előnyeit fogjuk élvezni, és minél több ügyfél fog bennünket választani.
Milyen újdonságokra, új szolgáltatásokra számíthatnak majd az ügyfelek, tehát milyen irányba kívánnak fejleszteni, mely termékkörökben?
Ahogy említettem, minden ügyfélszegmest lefedünk, és minden szegmens irányába fejlesztünk, és hozunk valamilyen újdonságot. Ugye a három banknak a szolgáltatási palettájából lényegében a legjobb dolgokat próbáltuk magunkkal hozni, illetve fejlesztettünk néhány új terméket, szolgáltatást is. Azonban a fókuszban, ahogy a stratégia is meghatározta, elsősorban a retail, és azon belül is leginkább a lakossági ügyfélszegmens, amely a középpontban áll. Úgy gondoljuk, hogy itt van még jelentős tér egy ekkora univerzális bank működése tekintetében, tehát itt még tudunk további ügyfeleket szerezni, és kiaknázhatjuk azokat a képességeket, amelyek lényegében így a fúzionált bank rendelkezésére állnak majd.
Tehát akkor tulajdonképpen új hiteltermékek megjelenése várható majd a lakossági hitelezésben, erre lehet számítani?
Mind pénzforgalmi, mind pedig hitelezési oldalon. Vannak olyan csomagajánlataink már MKB oldalon, amelyek a takarékbankos ügyfelek számára is elérhetővé válnak, így lényegében már az MBH bank fúzionált működése alatt. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ezek az egyébként nagyon kedvelt szolgáltatások ugyanígy elterjednek, és mind a takarékbank, illetve mind külső ügyfelek számára is egy olyan hívószót, egy olyan hozzáadott töbletet tudnak jelenteni, amely egyértelmű ügyfél érdeklődésre tart majd számot.
Egerszegi Ádámot, az MKB Bank transformációért és operációért felelős vezérigazgató helyettesét hallották.